Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat! Mai magazinunkban, ahogy megszokhatták, dr. Téglás Péter könyv- és filmajánló rovatában köszöntöm állandó szakértünket. Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mi lesz az új év első ajánlója? Nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk.
Egy bizonyos folyamatot szeretnék tovább vinni. Kati Marton, 9 magyar, aki világgá ment és megváltoztatta a világot. Ez a könyvnek a címe. Olyan folyamatról beszélek, amely így vagy úgy Budapesthez kapcsolódik, Budapest nagyszerűségéhez, rendkívüli szellemi atmoszférájához, azokhoz a produktumokhoz, amelyek Budapesten vagy Budapest által jöttek létre. Kati Marton vagy Marton Kati, magyar származású újságírónő, aki már kinn az Egyesült Államokban született, a szülei meglehetősen tragikus körülmények között kénytelenek voltak emigrálni 1956-ot követően, tehát ő már kint született. Újságíró volt, bejárta az egész világot. Egyébként a hallgatókat emlékeztetném, hogy egy korábbi ismertetőnkbe egy remek könyvével már foglalkoztunk, amelynek az volt a címe, hogy A kém. Ez a könyv a Rajkperben szereplő különös figuráról, Noel Fieldről szól, arról a személyről, aki hát ugye egy rendkívül előnyös, gazdag családból származik, született az Egyesült Államokba, ennek ellenére az oroszoknak kémkedett.
Most az aktuális könyvünkről beszélünk.
Az aktuális könyvünknek még egyszer megismétlem, az a címe, hogy 9 magyar, aki világgá ment és megváltoztatta a világot. Kati Martonnal kezdtem az ismertetőmet, aki magyar származású. A magyar az egyetlen olyan nép, amelynek Európában se faj, se nyelvrokona, s amely így a legmagányosabb ezen a földrészen. Ez a kivételes magányosság talán megmagyarázza létezésének különleges intenzitását. A nemzet reménytelen magányossága növeszti nagyra tehetségüket, az érvényesülni akarásukat és a hisztériájukat. Magyarnak lenni kollektív neurózis.
Van ebben sok igazság, ami azt illeti, legalábbis a nyelvünk egészen biztos, hogy különálló. Most nyáron volt szerencsém tapasztalni, hogy hihetetlen, hogy a szláv nyelvcsaládok is hasonlítanak, a latin nyelvcsaládok is hasonlítanak, és számtalan rokonuk van. Mindenki ért mindenkit egy kicsit, mi viszont nem. Ez a magyar nagyon különleges és egyedülálló.
Kati Marton vagy Marton Kati erre a gondolatra fűzi föl tulajdonképpen ennek a 9 rendkívüli magyarnak a sorsát, pályafutását, és ez a gondolat, amelyet én ma is nagyon időszerűnek tartok, a 9 magyar egyikének, Köszler Artúrnak a több mint fél évszázaddal ezelőtt megfogalmazott szavai, írása, amely úgy gondolom, hogy ma is nagyon komolyan aktuális.
Szerintem most már mindenki nagyon kíváncsi, hogy ki az a 9 magyar.
A 9 magyar Szilárd Leó, Tellerede, Wigner Jenő, Neumann János, Köszler Artúr, Friedman Endre, Kertész Andor, Korda Sándor és Kertész Mihály. Úgy gondolom, hogy a korábbi ismertetőinkben szinte mindenkivel foglalkoztunk külön-külön, más apropóból, más irodalmi művek kapcsán, azonban így összefoglalva és megtalálva, hogy mi az, ami közös az ő sorsukban. Ez Kati Marton könyve, aki megfejtette. Rendkívül jó a stílusa. Hihetetlen jó a stílusa. Kati Marton inkább publicista, keze nagyon könnyen fut a papíron, nagyon olvasmányos és élvezetes a stílusa, nagyon jó humora van, és ez könnyűvé teszi a könyvnek az olvasását.
Csak hogy pillanatra közbevágjak, olvastam nemrégiben, azt hiszem a Szokás hatalma című könyv, szintén egy publicistának az írása, és egészen másként írnak az újságírók, tehát rendkívül fogyasztható, rendkívül plasztikus, úgyhogy egészen biztos, hogy nagyon-nagyon élvezetes olvasmány.
Az biztos, hogy az esetek többségében első látásra meg lehet különböztetni, hogy ki az újságíró és ki az író. Az írók is teljesen érthető módon egy kicsit talán nehézkesebben és nagyobb koncentrációt igénylő nyelvezettel írják meg a könyveiket.
Innen fogjuk folytatni. Maradjanak velünk, hiszen 9 magyarról fogunk beszélni, Marton Kati könyvéről. Zene után folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Téglás Péterrel, Marton Kati könyvéről, 9 magyar sorsáról, egy publicista regényéről beszélgetünk. Halljuk tovább.
Így van, tehát még egyszer ismétlem, Kati Martonról van szó, akinek számos könyve született. Ezek közül egyet már ugye a korábbi ismertetőnk során a hallgatók elé tártunk. Ez a könyv nem olyan nagyon régen, 2006-ban íródott, legalábbis magyarra ekkor fordították. Ő egyébként hát már angol nyelvű, azonban a magyarságához nagyon-nagyon ragaszkodik, sokszor látogat Magyarországra. Tudom, hogy nem igazán lovagias, de elárulom, hogy 69 éves, viszont látva az interneten feltöltött képeket, egész biztos, hogy minimum 20 évet letagadhat a korából. Magasrangú amerikai diplomata a férje, és hát mondom, egészen kitűnő stílusa van. Na most én rendhagyó módon egy hosszabb idézetet szeretnék kiemelni a könyvből, amely mindennél jobban összefoglalja ennek a könyvnek a témáját, és ennek a 9 magyarnak a közös sorsát. Összefűzte őket mindenkelőtt az, hogy mindnyájan ugyanott születtek, s ugyanakkor. Egy azon nemzedékhez tartoztak, a 19. század utolsó éveiben nevelkedtek, az első világháború kitörése előtt nőtek fel. Minden, amivé később váltak, szülővárosukban, Budapesten gyökerezett. Budapest rövid aranykorában ők semmiképpen nem számítottak különlegesnek. Egyetlen generációnyi magyarból több mint egy tucat Nobel-díjas származott. Van némi vita a számok tekintetében, az, hogy 12 vagy 18 Nobel-díjas tartunk-e számon, attól függ, hogy a Trianon után elcsatolt területekről származókat is beleszámítjuk, avagy sem. Hevesi György, Polányi János, Olá György kémiai Nobel-díjat kapott. Szent Györgyi Albert és Békesi György orvosi Nobel-díjat. Gábor Dénes és Philipp von Lénárd Wigner Jenővel együtt a fizikai Nobel-díjban részesült. Közgazdasági Nobel-díjat kapott Harsányi János a játékelmélet terén folytatott kutatásaiért, amelyet Neumann kezdett, aki azonban meghalt, mielőtt szintén megkaphatta volna a Nobel-díjat. Voltak mások is, és persze nem mind kapott Nobel-díjat. Breuer Marcel számos a Bauhaus műhelyben alkotott mesterműve mellett megtervezte a híres székét. Bartók Béla zavarba ejtő dallamai Budapesten zendültek fel először, hogy azután az egész világ azokat visszhangozza. A következő évtizedekben Bartók tanítványai és a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia más növendékei Reiner Frigyes, Szél György, Ormándi Jenő, Solti György és Doráti Antal határozták meg a világ nagy zenekarainak hangzását.
Fantasztikus, amiről mesélsz. Sokáig tanítottam is a gyerekeknek ezt a jelenséget, ugyanis a tudománytörténetben, ugye itt most zenetörténetről beszéltél, tehát akkor még tágabb körről beszélünk, magyar csodának hívták ezt a jelenséget a 1920-as évek környékén. Ugye számítástól függően, hogy most 30 vagy esetleg 38 főt tekintünk, nem mind lett Nobel-díjas, ahogy itt említetted is, de hogy valahogy úgy kezelték a világba, hogyha valaki magyar, akkor már biztos, hogy Nobel-díjas, vagy világszínvonalon alkotó, vagy tudós, vagy művész. Nagyon sok kutatás is volt ebben kapcsolatban, történelem, tudománykutatás, hogy mi ennek a jelenségnek az oka. Gondolom, akkor a könyv is egy kicsit ezt firtathatja.
A könyv firtatja, és egy nagyon racionális magyarázattal szolgál, tehát nem a transzcendencia világában keresi a magyarázatot, hogy ne talán űrlényekről lenne ez szó, akik hát ugye Budapest egy bizonyos kerületébe, a Fasori gimnáziumba ereszkedtek alá az égből. Nem. Arról van szó, hogy a 19. század második felétől a kiegyezést követően Magyarországon egy olyan szellemi atmoszféra alakult ki, és különösen Budapesten, amely nagyon segítette a teremtő gondolatokat. Különösen érdekes, hogy a felsoroltak jelentős része és a 9 magyar egytől egyig zsidó származású. Ők különösen alkotó kedvükben voltak, hisz ez az az időszak, amikor bekövetkezett az emancipáció. Magyarország egyébként nem csak ezeknek a tudósoknak a nevelésében, iskoláztatásában vett részt. Politikusok, például Herz Tivadar is, ugye a cionizmusnak a megteremtője is Magyarországról származik. Tehát ez az időszak Budapest életében különösen szerencsés. Szabad elvű, a fejlődést és a szabad gondolkodást támogató légkörben természetesen az ilyen elmék kinevelkedhetnek. Az írónő rámutat azonban arra, hogy természetesen más városok életében is volt hasonló a szerencsés időszak, és természetesen másutt is teremtek ilyen nagyon nagy tehetségek. Azonban a magyar tehetségeknek egy nagyon-nagyon sajnálatos közös jellemvonása a felsorolt 9 embernek különösen, hogy egyikőjük sem Magyarországon részesült a nagy-nagy elismerésben. Egyikőjük sem Magyarországon tette föl a karrierjére a pontot. Nem itt érte el a csúcsot, mert ugye 1919 után a szörnyűséges kommün, Kumbéla, majd Horthy ellenforradalma, illetőleg az a féle antiszemitizmus, ami kibontakozott, ezeket az embereket sorra elűzte hazájából.
Megint csak egy nagyon izgalmas résznél szakítjuk meg a beszélgetést. Nagyon összecseng, amit mondasz, avval a tudománytörténeti írással, amit olvastam erről a jelenségről, mert hogy valóban kicsit kiűzettek az országból ezek a koponyák, és külföldön érték el a nagyon nagy sikereket, aminek számos oka lehet. Bizonyára erről fogunk hallani tovább. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést. Dr. Téglás Péter könyvajánló rovatában vannak. Marton Kati, 9 magyar, aki világgá ment és megváltoztatta a világot. Kicsit időzzünk el, hogy mi is volt ennek a közös oka, gyökere, mit talált. Ugye kiűzettek, mert hogy nem Magyarországon alkottak végül.
És egy fantasztikus és talán mulatságos jellemvonásuk volt, hogy soha nem tudtak rendesen megtanulni angolul. Tehát azért tekintették űrlényeknek, mert olyan furcsa nyelven beszéltek. Rettenetesen okosak voltak, de szörnyűséges akcentussal beszélték az angolt, és amikor egymás között voltak, akkor egyszerűen átváltottak egy olyan nyelvre, amelyet a környezetükben soha senki nem hallott és nem értett.
És nem is hasonlít semmire.
És aztán, ahogy ugye az elején mondtuk, semmire nem is hasonlít, semmilyen nyelvcsaládra nem emlékeztet. Na most azért legyünk igazságosak, mindenkire ez azért nem volt jellemző, mert Neumann János megszámlálhatatlan nyelven beszélt, és hát bizonyára az ő akcentusán is érződött, hogy nem született amerikai, de ő nyelvtanilag is nagyon pontosan beszélt, és ha már Neumann Jánosnál tartunk, akkor meg kell említeni, hogy tulajdonképpen a 9 közül, ha egyáltalán lehet súlyozni, vagy valamiféle rangsort fölállítani, talán ő volt a legokosabb. Ő, aki egyébként nagyon-nagyon korán meghalt, ő volt a modern informatika, a számítógép megteremtője, hozzáteszem Turinggal együtt, ugye az angol Turinggal együtt, az angol tudós csüngött Neumann Jánosnak a tudományán, az előadásain, lenyűgözte az a féle nagyvonalúság, az a féle nagyvilágiság, ami árott Neumann Jánosból, és sajnálatos módon ezekkel a jellemvonásokkal ugye Turing nem rendelkezett, meglehetősen frusztrált, befelé forduló ember volt, akiről hát ugye megint csak egy korábbi ismertetőből tudjuk, hogy homoszexualitása miatt borzalmas csúnyán elbántak vele, és lényegében öngyilkosságba hajszolták. De hát a 9 magyarról van szó, és Neumann Jánosról van szó, aki nem csak abban volt páratlan, hogy a játékelmélet, az informatika, a matematika területén hatalmasat alkotott, ő is a maga módján részt vett a Manhattan projektben, tehát az atombomba megteremtésében. Ő is azon magyar tudósok közé tartozott, akik jó időben fölhívták, abban az időben még a süketés, a vak amerikai politikai vezetés figyelmét arra, hogy micsoda rettenetes veszélyt jelent Hitler, és mekkora veszélyt jelent egyébként a kommunista Szovjetunió is. Érdemeik nagyon nagyok. Hangsúlyozza a könyv, hogy Amerika többet köszönhet ezeknek az embereknek, mint a fizika, illetőleg a kémia megújítását. Köszönheti azt, hogy rávilágítottak és ráirányították a politikai döntéshozóknak a figyelmét ezekre az európai veszélyekre. Tehát ez a 9 magyar között megtalálható, akiről szintén már ugye korábban foglalkoztunk, Robert Kappa, ugye, aki szintén Budapesten született, és ugye ez egy fölvett név, Friedman Endrének hívják. Ő ezekkel a nagyon komoly tudósokkal ellentétben, akik hát ugye az atommag hasadással, egyebekkel, informatikával foglalkoztak, Robert Kappa egy igazi csavargó volt. Tehát ugye bejárta egész Európát, és mindig ott volt, ahol valami szörnyűség, háborús esemény történt, és hát ugye külön foglalkoztunk egy korábbi adásban a nagyon híres fényképével, a milicista halálával, amely ugye a spanyol polgárháborúban készült. Az egész világ érdeklődését ráirányította az ottani szörnyűséges eseményekre, és van egy mondata a könyvnek, amelyet nagyon-nagyon helyesnek tartok, hogy képei Picasso Gernikájához hasonlóan nagyszerűek, és emléket állítanak a spanyol polgárháborúnak. Friedman Endréről, Robert Kappáról tudjuk, hogy személyesen vette részt 1944. júniusában a partra szállásban. Csodák csodája, hogy akkor élve megúszta ezt a szörnyűséges vérfürdőt, ami ott történt, és vagy 6 tekercs filmet lőtt el, és filmezte azokat az eseményeket, amelyeket gyorsan visszajuttatott Angliába, és ott valami ügyetlen fotósegéd egy kicsit megégette a filmeket. Néhány teljesen tönkrement, Robert Kappa szabályosan rosszul lett, amikor ugye ezt megtudta, és hát ugye innen ered az a mondás, hogy a kissé elmosódva, tudnilik a megmaradt filmekről nem tudtak éles képeket készíteni, viszont éppen a javát szolgálta ennek a fotózási tevékenységnek, mert azok az események, ahogy ott hullottak az emberek és ölték egymást, ahhoz ez a féle stílus, ez a kissé elmosódottság sokkal inkább hozzátartozott, sokkal inkább jellemezte azt a féle valóságot, mint hogyha valamiféle éles képek készültek volna.
Ennyit Marton Kati könyvéről. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokaknak felkeltetted a figyelmét, hiszen nem csak 9-ről, ugye Marton Kati könyve 9 magyar, aki világá ment és megváltoztatta a világot, hanem lényegében itt azért sokkal többről van szó. Szóval nyilván valamilyen szempontból ez a 9 kiemelkedő. Nagyon köszönjük a könyvajánlót, hozzá lehet jutni?
Hozzá lehet jutni, majd egy későbbi könyvismertetőmben ezzel kapcsolatban kifejezett tanácsokat is adnék a hallgatóknak.
Nagyon örülünk, hogy itt voltál, köszönjük a könyvajánlót, és tartsanak velünk tovább is, jövő héten folytatjuk, dr. Téglás Péterrel beszélgettünk.